Gyerek testvérek, kívül segítségül Isten ügyeknél Isten igényét felolvasnánk és meghallgatnánk, kívánkozunk. Legyen a mi segítségünk és együttlétünk megáldása mi Istenünknek a nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy, örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kérlek benneteket, testvéreim, foglaljatok helyet, és úgy hallgassátok meg Istennek igéjét, aki előtt ott van a szöveg, az kövesse, aki előtt nincs, az hallgassa. A János írása szerint való evangélium 4. fejezetéből, Isten igéjét, a 27. versből a 42-ig. Tehát Isten igéjét a János szerint evangéliumból fogjuk hallani, a 4. fejezet 27-től 42-ig terjedő versekből a következőképpen. Ekkor megérkeztek Jézus tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy azt mondja a beszél. Mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele. Az asszony pedig ott rakta a korsóját, elment a városba és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Jézus pedig azt mondta nekik, nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezték, valaki találkozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én lelkem az, hogy teljesítsen annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzen az a munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az adatás? Én nem mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az adatásra. Az arathoz jutalmat kap és bevéti a termést az örök életre, hogy együtt körüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondása, hogy más a vető és más az arató. Én elküldek titeket, hogy azt alassátok, amilyet nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájába álltatok be. Ahol a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki úgy tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudtuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ámen, ez is a igéje. Drága testvéreim, oda az ige hirdetés üzenetét ebből a szakaszból, ige szakaszból fogjátok hallani. Gyertek most, imádkozzunk.
Olyan jó, hogy te szeretteted benne, és még a magad beszéltek bennünk. köszönjük, Urunk, hogy teheted meg a mai szolgálatot, a szolgálat közöttünk. Köszönjük, hogy te rólad tesz üdvösságot, és tovább adja mindazt, ami rábizatott. Köszönöm, Uram, hogy így lehetünk most itt együtt, és együtt áldozunk és magasztalhatunk téged, és is tegyük a te háromszori szent nevedet.
Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetés hallgatására a 165-ös számú dicséretünk 5. és 6. versét énekelve. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Tisztogasd meg szívem, tisztaságod lássam lélekben és igazságban. Urunk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd, igazság. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliuma 4. fejezetének 39-től 42-ig terjedő verseink keresztül ismét. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek Jézusban az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a szarvasi gyülekezet, a szarvasi testvérek nevében, székesfehérvári reformátusok, akik több település részen éltek, és együtt vagytok hitben és szeretetben. Hallottunk a hitből eredő munkátokról, a szeretetből jövő fáradozásotokról és az Isten iránt a szívetekben táplált reménységből. És ti nem tudjátok, de az, amit Isten a gyülekezetetekben végzett, vagy mondott, vagy általatok cselekedett, abból több minden eljutott hozzánk a Tiszántúra, és felhasználta Isten, és épített bennünket. Isten áldjon meg benneteket. És tegyen áldássá számotokra, tegyen áldássá benneteket a jelenben. Hát, ha nem csak elírás, hogy lemaradt az a lét. hogy legyen gyógyító a ti jelenetek, és legyen gyógyító a ti jelenlétetek. És tudjuk, hogy ez nem lehet másként, csak akkor, hogyha jelen van, és jelen lehet Krisztus az életetekben, egyénileg a szívetekben, lelketekben, és itt közöttetek a közösségben. És ezért imádkozunk ott Szarvason. Szarvasiaknak még van 4 percük, hogy megérkezzenek az Isten tiszteletre, ott 10:30-kor kezdődik, hogy teljesedjék ki az Isten gondolata, Isten jó akarata, az Isten jó terve itt bennetek, itt közöttetek és általatok. Az elmúlt estéken szerettem volna arról szólni, hogy ahhoz, hogy Isten jelen legyen valakinek az életében, Istennek nagyon-nagyon sok határt át kellett lépnie. A mennyből eljött Jézus a földre, Isten fia, a szent, az igaz, a lélek, emberi testet vett magára. Itt élt közöttünk, mellénk lépett, ahogy énekeljük, a bűnünktől nem iszonyodott. És annyi gátat, annyi falat emeltünk mi magunk védelmére, hogy elborikádozzuk magunkat Istentől, és Jézus odaállt, és elkezdte ezt lebontani. Nem átlépte a bűnünket. Nem félredobta a bűnünket, hanem hogy szedte ki abból a falból, amit Isten ismerete ellen emeltünk magunkban, vagy mások emeltek, ezeket mind magára vette. És ezekkel együtt ment fel, oda a városon kívülre, a Golgota hegyére, hogy ezekért szenvedjen. Hogy úgy álljon Isten elé a szent, az igaz, hogy közben teljesen felvállalt bennünket. Minden hibánkkal, bűnünkkel, sérülésünkkel, torzulásunkkal, ne botránkozzatok meg, bigottságunkkal együtt. És kitárta a karét, hogy atyám, itt vagyok. Hogy magamhoz öleljem ezt a világot, a fehérváriakat, szarvasiakat. Magamhoz öleljem az embereket. És Isten meghallgatta őt az Isten félelméért. Hagyta meghalni. És feltámasztotta őt, hogy a feltámadásának erejével, a bűnbocsánatának valóságával élhessünk. Az elmúlt estéken szóltam arról, hogy Jézus milyen sok határt lépett át, ami ott volt akkor a gondolkozásában. Zsidóként a samaritánusok földjére ment, férfiként asszonyt szólított meg, és folytathatnánk. És milyen finoman állt meg ezzel az asszonnyal kapcsolatban, és mindig addig ment el, amíg az asszony kész volt önmagát föltárni, és sehol nem rúgta be az ajtót, hanem várt, hogy onnan belülről nyíljék ki az ő lelke. De hát a történet úgy kezdődik, hogy Jézus fáradt volt. Érdekes, mert nem ilyen Duracell Jézust képzeltek el? A fáradhatatlant, aki mindig mozog, mindig cselekszik. Hát úgy néz ki, hogy nem ilyen Duracell Jézus volt, hanem ember, elfáradt, aki megéhezett, aki megszomjazott. Ő, aki széllyel járt jót cselekedni, úgy érzi, hogy nincs ereje 1-1,5 kilométer megtételére, hogy bemenjen a városba. Elküldi a tanítványait. És olyan különös, hogy Jézusnak a fáradtsága, az éhsége, a szomjúsága szerepelt az Isten tervében. Mi ezt nem így szoktuk megélni, ugye? Jaj, milyen fáradt vagyok, Uram, hát adjál erőt, hát mit tudsz velem így kezdeni? Hát látod, hogy milyen szegény vagyok. Tényleg szegénység. Egy gyülekezeti közösség járt nálunk, és kérték, beszéljek a templomunkról, 15 éve épült fel Isten kegyelméből, beszéljek a gyülekezetről, és hogy befejeztem, és azt mondtam, jaj, még valamit szeretnék elmondani, hogy mennyire hálásak vagyunk azért, hogy nem volt pénzünk. És hát megdöbbentek, hát ezért mi általában nem szoktunk hálásak lenni. Hát mondom, képzeljék el, 15 évvel ezelőtt lett volna még plusz 2 millió forintunk, tuti, hogy szuper harangot építünk be a toronyba, villamosítva, elektromos vezérléssel, stb. És mi ezzel a baj? Hát mondom, semmi baj nincs a haranggal. Csak most azért fájna a szívünk és könyörögnénk Isten bocsánatáért, hogy azt a 2 millió forintot nem a misszióra költöttük, hanem arra, hogy naponta délben megszólaljon a harang, meg vasárnap 10 órakor, meg 10:30-kor. Halljátok a harangot? Nehogy lekapcsoljátok. Nem azt mondom, hogy rakjuk ki a harangot. Csak arra döbbentünk rá, hogy rosszul használtuk volna. Nem arra, amire adja Isten a lehetőséget, adja Isten a hátteret. És hálásak vagyunk. Mert rájöttünk, hogy egyébként van harangunk. Ekkora. 51 kilós. Fölvittük és 7800 forintból fölszereltük. Majdnem 2 millió maradt a misszióra. Ma szeretnék arról szólni nektek, hogy miként jut el az evangélium az emberekhez. Hát természetesen igehirdető által. De tudjátok, az igehirdető nem csak a lelki pásztor, hanem te is, amikor megéled a munkahelyeden a hitedet, amikor belerakod az imádságodat a két kezed munkájába, vagy a szellemi tevékenységedbe, amikor a cselekedetedben tükröződik az Isten jelenléte és valósága. Kell ige hirdető, mert a hit hallásból van, Krisztus beszéde által. És tudod, hogy nagyon-nagyon sokaknak a Krisztusról szóló beszéd, az bolondság. De hallhattátok, 25 éves koromig én nagy bolondságnak tartottam a Krisztusról szóló beszédet, és mégis megragadott engem a Krisztus által az Isten kegyelme. Hát hogy hirdessük az evangéliumot? Tiszántúlon ezt így szoktuk mondani, tisztán hirdessük, elegyítetlenül, kompromisszumok nélkül, a világot nehogy belekeverjük. Hát ez a tiszántúli narratíva. Na de hogy lehet hirdetni így az evangéliumot? Mutattak nekünk egy képet. Asztal, terítő, váza, egy csokor virág. Mit látunk? Virágcsokrot a vázában. Nagyobb látószögre váltott a vetítés. Láttuk, hogy mindez be van keretezve. Ja, csendéletet látunk. Még nagyobb lett a látószög. Látunk egy nappali belsőt. Ó, persze, nappalit látunk. Hogy tágul a látótér, látszik, hogy egy ablakon néztünk be az előbb, és ott van egy bérháznak a belső folyosója. Ja, a bérház másik oldaláról nézünk be egy lakásba. És nem sorolom el végig a lépéseket, a végén rádöbbentünk, hogy mi tulajdonképpen egy tűzfalat látunk. Amit, hogy ne legyen csúnya, befestettek. Nem tudom megítélni, mi az Isten akarata, hogyha csak ilyen kis picurka részeket látok az Istenből, az Isten történetéből. Nehéz eldöntenem, hogy mire indít a lélek, ha nem látom, hogy honnan, hova akarja elvezetni az ő népét és a világot. Ha nem ismert számomra, hogy Istennek mi volt terve ezzel a világgal, ezt hogy tettük tönkre, rondítottunk bele és szakítottuk meg vele a kapcsolatot. És ezért hogy választott ki egy embert, akinek azt mondta, benned megáldatik a föld minden népe, kiválasztott egy népet, majd elküldte az ő fiát, hogy Krisztus által visszavezessen magához, és Krisztus létrehívott szent lelke által feltámadása nyomán egy népet, hogy az a nép képviselje őt, hogy a népében jelen legyen az Isten, és az Isten jelenléte gyógyítson, még majd Isten újjá fogja teremteni ezt az egész világot. Megérkeztem egy találkozóra, már csak két asztalnál volt szabad hely. Gyorsan felmértem a telepet, hol kik ülnek. Az egyiknél bal oldalon, hát ültek a rendesebbek, akik közelebb álltak hozzám. Hát jobb oldalon a ilyen-olyan életűek és elég hangos is volt az az asztal. Már sejtitek, milyen vagyok, hogy én egyből a baloldaliakhoz közeledtem, leültem a rendes fiúk közé. Igazából arra se voltak kíváncsiak, hogy öreg, mi történt veled az elmúlt 10 évben. De a hangoskodók közül felállt valaki, a legmeghatározóbb, odajött jól, hátba vágott. Te figyelj már, azt hallottam, hogy megtértél, te ez micsoda? Mesélj nekem, fogalmam sincs erről. Hát igen. Én is hallottam, hogy az evangélium mindenkié, hogy Isten mindenkit utol akar érni, de láttátok, ugye, hogy amikor választottam, akkor a szívem határozta meg a szívemnek a vágyai, hogy kik közé üljek le. Mert lehet, hogy sokszor nem az evangéliumot akarom vinni, hanem csak magamnak akarok szalonképes barátokat, testvéreket válogatni. Jézus pedig megállt a paráznanő mellett, hallottatok erről az elmúlt vasárnapokon. Jézus odaült a bűnösök vámszedők asztalához, a kocsma asztalhoz. Munka közben beszélgetett az emberekkel. Ő nem osztályozott, hogy te igen, te nem, hanem mindenki előtt képviselte, hogy benne jelen van az Isten. És ebbe a gyógyító jelenlétbe hívott nagyon-nagyon sokakat, és hívott bennünket is. A tanítványok, mikor visszaérkeztek azzal a kis elemózsiával, látják, hogy Jézus egy asszonnyal beszél, emlékeztek, hogy milyen gondolat ébredt azonnal a szívükben? Asszonnyal beszél. De egyikük sem kérdezte meg, hogy miért beszélsz vele. Hát persze, Istent kérdezni az egy nagyon kockázatos dolog. Hát még válaszolni fog. Hát képzeld, olyat fog mondani, amit nem akarok hallani. Hát a tanítványok se kérdezték meg. Hát véletlenül még azt hallották volna, hogy az az Isten akarat, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Vagy azt hallották volna, hogy hát azért jöttem, hogy az elveszettet megkeressem, a sérültet bekötözzem, a beteget gyógyítsam, ezt a küldetést kaptam az atyámtól. Vagy azt hallották volna, hogy Isten számára minden népből kedves, aki őt szereti. Na de azt is, akit én nem szeretek? Azt is, aki másként hisz, mint én? Azt is, aki másként gondolkozik, mint én? Az Isten igéje azt mondja, hogy igen, csak a szívem mélyén, vagy a szívünk mélyén valami tiltakozik ez ellen. Ismeritek bizonyára az Oroszlán király című rajzfilmet? Az egyik jelenetben a három, úgymond főkolompos, vagy főhős, jó nagy vacsora után hanyat fekszik és nézik a csillagos eget, mire megszólal a csapat lúzere, Pumba, megkérdezi a csapat eszét, Timont. Te Timon, gondolkoztál már azok, hogy fent ott azok, mik azok a fényes dolgok? Mire válaszol a csapat esze? Én nem gondolkozom, én tudom. Sok-sok világító bogár, ami valahogy fölragadta arra a kékes-fekete izére. És persze elmondja a csapat lúzere, hogy hát de süket vagyok, én azt hittem, hogy tőlünk milliárdnyi fényévre izzó tüzes gázgömbök azok. De hát ugye ő csöndbe marad, mert ő csak a lúzerke. A másik meg mondja a bugyotaságait, mert hát ugye ő a csapat esze. Ő a nagy ember. Testvéreim, nem fordul elő, hogy én sem gondolkozom, csak tudok? Hogy nem gondolkozunk, csak tudjuk, mert mi reformátusok ezt így szoktuk. Nálunk reformátusoknál nincs kereszt. 15 éve, hogy felépült a templomunk, valaki felajánlotta, hogy egy szobrászművésszel készített egy feszületet a földjük határára, és nagyon szívesen készítetne egy keresztet ide a templomban. Megkérdeztük persze a gyülekezetet. Sejtitek, mi volt a válasz? Nálunk reformátusoknál nincs kereszt. Valaki megkérdezte, miért nincs? Nincs és kész. Mi reformátusok vagyunk. Nem gondolkozunk, mi csak tudunk. És tudjátok, teljesen helyes válasz lehet az, hogy nincs kereszt, csak tudjuk megindokolni, miért nincs. Helyes válasz az, ha van kereszt, csak tudjuk megindokolni, hogy miért van. Persze, ha nem akarunk gondolkozni, akkor maradunk csak a tudásnál, a szokásoknál, a berögzött, megrögzült beidegződésünknél. A tanítványok kimaradtak abból, hogy Isten jelen volt ott a kútnál. Hogy Isten jelenléte embert gyógyított, újjáteremtett. Kimaradtak abból, hogy Jézus világossága beragyogott egy bezárult, már szinte besötétült, búskomor, depressziós vagy kiégett ember életébe. Kimaradtak abból, hogy újít meg a Szentlélek. Vallották, hogy az evangélium az ige élő és ható, de nem tudták felfogni. mert ők nem látták ezt az asszonyt. Az az asszony a lelki vakfoltjukra esett. Nem látták, pedig láthatták volna. Valami bennük akadályozta, hogy észrevegyék, hogy mi történik ott. És nagyon sokszor a mi szokásaink, kulturális beidegződéseink azok, amik vakká teszik. Érzékeny a szemem, ezért valamelyik nyár elején akkor már volt ilyen okosnak nevezett telefonom, amin volt navigáció, vettem egy napszemüveget, addig függőlegesen állt a telefonkészülék, de rájöttem, hogy a műszerfalon viszintesen sokkal jobb helye van. Felvettem a napszemüveget, és mondtam, hogy nézzétek! Hát, elment a kijelző. Nem működik a telefon. Azt mondja a gyerekem, dehogy nem. Hát mondom, nem. De, leveszem a szemüveget, tényleg világított. Tudjátok, mi volt a baj? Hát polaroid szemüveg volt rajtam. És valami polarizálta a mi lelkünket is. Ha ilyen, látjuk, ha olyan, nem. Ha ilyen, akkor értékeljük, ha olyan, akkor nem. És tudod, Istenen nincs ilyen szűrő. Isten Krisztuson keresztül néz, és keres mindannyiunkat. 12 tanítvány, 12 jövendőbeli apostol bemegy Sikár városába, és kivette észre őket. Hát talán idézőjelben a boltos, vagy még neki se tűnt fel, járt itt 12 fickó. Bemegy 12 Jézusi tanítvány, semmi hatással nincs a városra. Ki is jönnek, mintha semmi nem történt volna. Bemegy egy asszony, akit ők bántottak, akit lenéztek, aki a senki volt a szemükben, mert semminek tartották. Bemegy és megszólal, és kipattalnak a délutáni sziesztájukból, kimennek az utcára, és a hőségben rohannak ki a kúthoz. Hát mi történt? Ott van 12 tanítvány, Isten jelenléte nélkül szépen mennek, teszik a dolgukat, és bemegy valaki, egy megtört ember, aki beengedte a szívébe, hogy jelen legyen a Krisztus az ő életében, és akkora kontrasztot jelentett a városlakóknak, hogy bármit gondoltak róla, indultak és siettek ki az Úr Jézushoz. Mert a tanítványoknak eszükbe sem jutott, hogy sok népe van Istennek abban a városban. Ugye ti gondoltok rá? Ti imádkoztok Székesfehérvárért. Ti reménységgel tekintetek erre a városra, hogy nem látjátok, de Isten látja, hogy sok népe van ebben a városban. Ugye úgy ébredtetek fel ma reggel, hogy hálát adtatok, hogy köszönöm, Atyám, amíg mi aludtunk, amíg én aludtam, te addig is munkálkodtál, és mire felébredtem, a te munkádra nyitottam ki a szememet. Tudjátok, az evangélium nem csak a hitetleneket, ez csúnya szó, de így szoktuk mondani, állítja kihívás elé, hanem bennünket, hívőket is. Kihívás elé állította az apostolokat. Hallottam, hogy az apostolok cselekedeteit tanulmányozzátok hétről hétre. Kapcsolódjatok be minél többen. Lássátok, hogy hogy élt a kezdeti kereszténység. És ne azt keressétek, hogy ők mit tettek, hanem ami mögötte van. Hogy mit, miért tettek. Mert akkor megérthetitek ti, hogy Isten ma Székesfehérváron mit akar, hogy hogy éljetek, hogy viszonyuljatok a környezetetekhez. És szegény apostoloknak egyszer zsinagógába kellett menni, vagy sok bibliatudós között megszólalni. Te hogy érzed magad a biblia órán? Azt hiszed, hogy te vagy, aki a legkevesebbet tudsz róla, hogy megszólaljál. Szólalj meg nyugodtan. Merd elmondani a kérdéseidet. És beszéltek olyanoknak, akik ismerték a bibliai fogalmakat. Aztán kimentek pogányok közé, akik semmit nem tudtak a Szentírásról. Aztán kimentek a földművesek közé, akik írni-olvasni nem tudtak, utána megjelentek a piac téren, Athénban a fullművelt kofák és árusok között, akik tele voltak filozófiával. És látjátok, mindenütt másként, más módon, más formában mondták el ugyanazt az örök evangéliumot. Miközben a tanítványok ott állnak, Jézus mellett csodálkozva, asszonnyal beszélt, mi van már? Mi történik? Lehet így evangéliumot hirdetni? Hát mit gondol az Úr Jézus erről? Azt mondja Jézus, hogy emeljétek már fel a szemeteket. Ne csak magatok elé nézzetek. Lássátok meg, fehérek a mezők az aratásra. Iskolában tanultuk, hogy melyik században, hol, mekkora fehér foltok voltak a térképen, ez azt jelentette, hogy milyen földrészt, területeket még nem fedezett fel, nem az emberiség, csak az európai civilizáció. És Jézus azt mondja, hogy fehér a mező. Van számotokra fehér folt Székesfehérváron? Ami egy fehér folt, ahol nem jártál még, ahol nem imádkoztál, hol gondolod, olyan emberek vannak, akik érintetlenek az evangéliumtól, sikára is így gondoltak a tanítványok, és azt mondja Jézus, emeljétek fel a szemeteket. Nézzétek meg, Isten előttetek járt. Isten már munkálkodik. Isten a lelkeket már elkészítette arra, hogy meghallják az evangéliumot. És tényleg meghallották. A gyülekezetünkben felismertük, hogy az az isteni jelenlét, áldás, ami megtapasztalható közöttünk, ez a múltból fakad. Nem csak a nagyon régmúltból, Krisztus halálából, áldozatából, hanem az elődeink életéből, imádságaiból, hűségéből, engedelmességéből. Ha megkérdezik tőled, hogy mi a hívő embernek az eledele, akkor mi az első válasz, amit erre mondunk? Hát az Isten igéje. Legyen is. De Jézus azt mondta, hogy van a hívőnek más eledele is. Az, hogy beáll az Isten munkájába, és engedelmeskedik az mennyei atya hívásának. És ez egy csodálatos lehetőség. És elődeink így táplálták magukat, és így készítették elő a napjainknak áldásait a szarvasi gyülekezetben. Biztos vagyok benne, hogy itt közöttetek, Székesfehérváron is. Miközben egy ember megújult a Jézussal való találkozásban, miközben egy ember szavára, egy egész város kisietett Jézus Krisztushoz, és ezek az emberek szintén megújultak, megváltoztak, egy szörnyű dolgot fedezhetünk fel. Elsőre talán ez pozitívnak tűnik. Ugyanis a városlakók, miután Jézus két napig ott van náluk, a 42. vers szerint ezt mondják az asszonynak, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Persze az nagyon jó, ha személyes hit ébredt valakiben, de emlékeztek, mi a történet kezdete? A városlakók nem fogadják el ezt az asszonyt. És miután hitre jutnak, mi lesz az első, amit el akarnak mondani ennek az asszonynak? Hát már nincs rá szükségünk. Mi már ismerjük Krisztust. Az a fal, amit lebontott Jézus, az a határ, amit átlépett Jézus, amelyen átsegítette a városlakókat is, azt a falat, azt a határt azonnal felhúzzák maguk és az asszony köré. Ugye valaki figyelmeztetett bennünket, hogy ne hozzuk már be a világot a gyülekezetünkbe. Azt mondtam, hogy ezzel már elkésett. Miért? Hát mondom, én bent vagyok már a gyülekezetben. Hát ha én bent vagyok, a világban élek, akkor számtalan világi gondolkozásmódot én már magamban behoztam a gyülekezetbe. Ne hozzuk be a világot. Hát ez olyan, mint azt mondanánk a halnak, hogy úgy éljen a vízben, hogy közben nem lesz vizes. Hát persze, hogy a hal vizes. Úgy vegyen, úgy szűrje ki az oxigént, hogy közben az a víz nem kerül a szervezetébe. Ez egy képtelenség. Bennünk van a világ. Bennünk van a világi mentalitás, gondolkozás. Mutatja ez is. Azonnal falakat húzunk, azonnal árkokat ásunk, azonnal találunk valamit a másikban, amire azt tudja mondani, hogy miért nem fogadom el őt. Erzsike néni nagyon kedves testvér a gyülekezetben is, és olyan, akinek tele van a szíve imádsággal. Erzsike néni 70 éves korában tért meg, de gyerekkora óta hallott igét. Anyukája már születésekor hitben járt. Akkor voltak az ébredési idők, vagy hatályon, és ő kisgyerekként ment az ébredési szolgálatokra, evangelizációkra, ima közösségekbe. Erzsike nénének az volt a természetes, hogy a gyülekezet jelen van a városban, Isten tiszteleten, evangelizáción, és jelen van az otthonokban. És otthonokban van Isten tisztelet, imádság, bibliaóra. Ő ebből, most így mondom, kulturális, egyházi, gyülekezeti, kegyességi háttérből jött. 4 évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy már nem mehetünk tovább abba az imaházba, templomba, hova addig járt a gyülekezetünk Isten tiszteletre, sejtitek, hogy Erzsike nénének mi volt az első gondolata? Uram, itt a házam, én ezt neked akarom szentelni. És mondta, hogy hát menjünk hozzá, legyen az ő házában minden gyülekezeti alkalom. De az, hogy nála van az alkalom, valakit eltart, távol tart az Isten tisztelettől. Mert ő abban nőtt fel, hogy Isten tiszteletnek templomban a helye, és nem másutt. Látjátok a két embert? Egész más a szemlélet, egész más a gondolkozás. Miért? Mert mást hoztak magukkal. Egyiknek természetes, hogy mindenütt lehet Isten igéjét hirdetni, a másiknak csak az, hogy ott és csak azon a helyen. Rácsodálkozom mindig az apostolok cselekedetéről írott könyvben Barnabás személyére. Ugyanis amikor a zsidók között terjedő kereszténység, Krisztus hit megérkezett Antiókiába, akkor ott voltak néhányan, akik nem csak a zsidókhoz szóltak, hanem a pogányokhoz. Ennek a hír eljutott Jeruzsálembe, és tudjátok, mi támadt azonnal. Hát zavar. Hát mi akar ez lenni? Egyből kérték Barnabást, menj már le, nézd meg, hát mi történik ott? Hát ilyet nem szoktunk csinálni. És azt olvassuk, hogy Barnabás lement Antiókiába, és itt jön a megdöbbentő. Azt írja a Szentíró, és látta az Isten kegyelmét. Látta az Isten kegyelmét, hogy lépett át az addigi szokásokon, addig egyedül járható útnak tartott kereteken keresztül, és hogy érkezett meg másokhoz, a pogányokhoz. Látta az Isten kegyelmét. 11 évvel ezelőtt Cseri Kálmán lelkipásztor testvérünk jött Szarvasra evangelizálni, de talán egy évvel korábban kezdtem, amikor lehetőségünk nyílt arra, hogy egy tévétársaság élőben közvetítse a vasárnapi Isten tiszteletünket. Hát kiderült ezt, ők úgy gondolták el, hogy kiépítik a hálózatot, és valaki tőlünk kameráz, keveri a hangot, stb. Tehát a gyülekezet közvetítők minden feltételt biztosítottak ehhez. Hát sejtitek, hogy megkérdeztük a gyülekezetet, hát mit szól a gyülekezet hozzá, megjelenik ott egy kamera, meg milyen dolog, hogy valaki nem csak az igére figyel, hanem közben nyomkodja a gombokat, mint itt a lelkész a szószéken, a kibe kapcsolót, a mikrofonnál. És sok válasz érkezett. Nekünk nem az a dolgunk, hogy apró pénzre váltsuk az evangéliumot. Nekünk nem kell statisztálnunk ahhoz, hogy valaki félfüllel főzés közben figyeljen csak oda az ige hirdetésre. Ez tiszteletlenség az Isten igéjével szemben. Ha valaki kíváncsi az evangéliumra, tessék, jöjjön el a templomba. Ehhez hasonló hangok. Te mit válaszolnál erre? Ja igen, ne hozzuk be a világot a templomba, mert hát a tévé, a kamera az a világ. De mit gondolsz, az apostolok használták annak a kornak a technikai vívmányait? Hát persze azt mondjuk, hogy nem, hát nem volt mobiltelefon meg e-mail, mit használtak volna? Használták a Római Birodalom úthálózatát? Használták a római futárszolgálatot, postát? Használták annak a kornak az általános nyelvét, a világnyelvet, a görögöt? Hát persze, görögül írták le az evangéliumot. Érdekes, ők használták a mai kor, annak a kornak az így mond vívmányait, eredményeit, hogy az evangélium eljusson az emberekhez? Igen. De bennünk Szarvason ott volt a görcs. Jaj, tévé, mi lesz? Persze, halkan mondom, emögött volt azért talán más is. Meglátják, milyenek vagyunk. Hallják, hogy mennyire szív nélkül énekelünk. Hallják, hogy Mi nem kevergetjük a levest, meg a pörkölt alapot, hát de mi se figyelünk oda. Igen, belátnak az emberek. Jó, de miért akarok úgy élni, mint a samáriai asszony, hogy jaj, senki ne lásson, senkivel ne találkozzak? Ha így akarok élni, azt érdemes végig gondolom, hogy mitől tartok, mitől félek. És most jutnék el oda, hogy Cseri Kálmán lelkész testvérünk eljött evangelizálni, és akkor már volt tévéközvetítés, de hát úgy gondoltuk, hogy ha lúd, akkor legyen kövér, mármint nem a lelkész testvérünk, hanem a tévéközvetítés mellett legyen már rádióközvetítés. Na tehát ehhez meg kellett győzni a rádió tulajdonosát, vezetőjét. Azért nem kellett nagyon győzködni, de azt mondta, hogy jó, jó, hát ha Cseri Kálmán tiszteletes úr jön, akkor közvetíti mind a hét ige szolgálatot. És a következő történt. Ugye egy kereskedelmi egység üzlet vezetője, így szoktuk mondani kocsmáros, elindult, mert valami épp kifogyott. Bepakolta az autójába, és közben hallgatja a rádió szarvast, és ilyen elkezdődik az ige hirdetés. Negyed órát hallgat belőle, és megáll a kocsma előtt. Nem száll ki, nem pakolja be az árut, amit egyébként bent várnak. És fél órát még ül az autóban, amíg vége nem lesz az ige szolgálatnak. De érdekes, ezt teszi. Hát akkor most megszentségtelenítettük az Isten igéjét, hogy ő vezetés közben, meg a parkolóban hallgatta az Isten igéjét. Valaki elkérte ezt az igehirdetés sorozatot, és azt mondta, ez őt annyira megragadta, hogy odaadja a kollégáinak is, ő kamionos, és hát sok kamionos kollégája van, odaadja nekik, hallgassák meg ők is. Hát sejtétek, hogy a kamionos mikor hallgat igehirdetést? Nem a parkolóban, vezetés közben. És most nem emlékezem, de utána felhívott, hogy 5-10 megtértek. Hogy? Hogy munka közben, vezetés közben hallgatták az ige hirdetést. Persze ez furcsa nekünk. És tudod, egyrészt azt mondom, ha ott ülök a templomban, ahol most ti ültök karzaton vagy a földszinten, figyeljek oda teljesen, és ne az ebédet főzzem magamban, ezt én nem szoktam tenni, nyugtatlak benneteket, de máson el szoktam gondolkozni. Mármint, hogy elkeverek a gondolatom. Akkor legyek itt. De Jézus miközben ment, és sétált, és voltak, akik meghallották az evangéliumot. Hát az a jerikói vak hallja, hogy Jézus közeledik, és elkezd kiáltozni Jézus után. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Ha Jézus menet közben nem hirdette volna az evangéliumot, az az ember vakon halt volna meg. Kedves lelki pásztorotok! Megmutatta nekem Székesfehérvár történelmi belvárosát. Évtizedek után ismét voltam a koronázó templomban, és örömmel láttam, hogy ott fel vannak sorolva a királynevek, erre nem emlékeztem, hogy kiket koronáztak itt. És tudjátok, ahogy olvastam a neveket, akkor az ugrott be, hogy hát valakit itt még nem koronáztak meg. Hogy valaki kimaradt a felsorolásból. És tényleg annyi király koronáztak Székesfehérváron, hát őt miért nem koronázták meg? Lehet azért, mert azt akar Isten, hogy ti vegyétek észre, hogy fehérek a mezők az aratásra. Hogy hány embernek a szívét készítette el, hogy megismerje őt. Lehet, hogy azt akarja Isten, hogy engedjétek teljesen a szívetek, lelketek mélyére, és ez az egész város koronázza királlyá Jézust. Hogy legyen a város királya, a megváltónk. De ez hogy lehetséges? A gyülekezetünkben szerveztünk egy tanfolyamat, amely a gyermekek közötti evangelizációra, gyermekistentiszteletre készített fel. Ekkor szóltunk szinte minden édesanyának, akinek kis gyermeke volt. Egyikük azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ez nem az ő szolgálati területe, egyébként máshoz kapott lelki ajándékot, és abban nagyon szívesen beleáll, bele is állt, és nagyon hűségesen végezte. De néhány év múlva ők elköltöztek tőlünk. Egy új gyülekezetbe mentek. És ott azt vette észre, hogy Van gyermekisten tisztelet, ami tulajdonképpen gyermekmegőrzés, és volt egy ilyen rossz érzése, csak azért a gyermekmegőrzés, hogy a gyermek közben a nem gyermekeket ne zavarja igehallgatás közben. Emlékeztek? Ő azt mondta évekkel korábban, hogy nem, ez nem az ő szolgálati területe. De jelen volt Isten az életében, és valamit elkezdett benne. És azt mondta, hogy hát azt vettem észre, hogy itt fehérek a mezők az aratásra. És azok a mezők a gyermekek. De hát őket meg kell szólítani, és elindult, hogy tanuljon, hogy vihesse hozzájuk az evangéliumot. Csoda történt ott Sikár mellett. Egy ember élete megújult. Egy asszony, Krisztus élet, egy asszony, egy egész várost segített a megújulásra. Közben az a város, az az alakuló gyülekezet parkolópályára tette őt. És nem zúgolódik, mert tudta, hogy Isten országában nincs teljesítménykényszer. Isten tudja megnyitni a szíveket, megújítani a lelkeket. És tudta, hogy Isten tud egyedül embereket meggyőzni. Ő csak él tovább boldogan az Isten jelenlétében. Kérem Istent, és azért imádkozom, hogy ne csak ti, hanem én is akarjak belépni az Isten jelenlétébe. Ne csak nektek, hanem nekem is legyen bátorságom ahhoz, hogy kezdjem félrerakni mindazt, ami kívül tartja Jézust, ami csak közel engedi őt magamhoz, és merjen beengedni teljesen az életem mélységébe, valóságába, hogy gyógyítson engem, és rajtam keresztül másokat, hogy rátok tekintve, rátok gondolva azt mondják, hogy igen, ezek a 2019-es, 20-as és következő évek a gyógyító jelen volt a gyülekezetben és a városban. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, a 468-as dicséretünk első, második, harmadik, negyedik versével. Jöjjetek és fennállva énekeljük ezeket a verseket. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok hárják.
Thank you.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, választások napja van országunkban. Áldunk téged azért, amikor te választottál, Úr Jézus Krisztus, hiszen te mondtad, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. És magasztalunk, mennyei édesatyánk, amikor te választottál, te hívtál el, te rendelted el, hogy fiad eljöjjön értünk, és általa a gyermekeiddé fogadj bennünket, hogy ő benne az ő vére által legyen a mi megmentésünk, megváltásunk, életünk gyógyulása, hogy zálogul elküldted a te szent lelkedet, hogy lelked által jelen legyél az életünkben, alakíts gondolatainkat, roncsad le a bennünk levő ellened emelt magaslatokat, építsél utat, építsél szeretet hidakat, amelyeken keresztül a te fiad örömhíre megérkezhet a környezetünkbe, családunkba, munkahelyünkre, embertársainkhoz. Köszönjük, hogy mellettünk döntöttél, és köszönjük, hogy nagyon-nagyon sokak mellett, akiket mi még nem látunk, küldj, hatalmazd fel szent lelkeddel, cselekedj, szóljál, szeressél, hajolj másokhoz, lépj közel hozzájuk, rajtunk keresztül és gyülekezeteink által. Kérünk, roncsd le azokat a falakat, amelyeket mi hívők emeltünk egymás között. Hadd legyen egyé a szívünk a te szeretetedben. Hadd tápláljon bennünket nem csak a te igéd, hanem a neked való engedelmesség, a közös szolgálat. Köszönjük, hogy imádságunkat most csendben, magunkban is folytathatjuk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak megszólíthattunk, hanem most beszéltél velünk is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy a te csodálatos, újjáteremtő munkádba, szolgálatodba hívod a népedet, egyházadat, bennünket is. És köszönjük, hogy ebbe a munkába bekapcsolódunk akkor is, amikor a te szent fiad által tanult imádságot együtt, közösen imádkozzuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, ha valaki nekem szolgál, akkor engem kövessen. És aki engem követ, ott lesz, ahol az én atyám, és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya. Amen. Amen. 468-as számú énekünknek a következő két versét, az 5. 6. verseket énekeljük. Ti népek, törzsek, kik bárhol az ő szavát halljátok, nagy voltáért hálából királlyá Jézust, Jézust koronázzátok.